Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Ma kivételesen kedden fogjuk megtartani az órát, mivel holnap este nagy ünnepség lesz. Úgyhogy ahelyett, hogy kitaláljam, hogy hogy lehet a kettőt egyszerre, inkább külön-külön mindegyiket megadjuk a helyét. Sziasztok! Szia-szia! Örülök, hogy itt vagytok! Szóval a mai napon a Lagbaumer ünnepéről fogunk beszélni. Szia Kati! Szia Éva! Mi is ez a Lagbaumer, és hogyan kapcsolódik a nőkhöz? Lagbaumer, az szia. A Lagbaumer az szó szerint, szia Regina, annyit jelent, hogy az Omernek a 33. napja. Mivel a héber ABC-ben minden betűnek van egy számértéke, ezért a lamed, a l, az a 30, és a g, a gimel, az a 3. És akkor az a l és a g, az a 33, és akkor ha egy szóként mondjuk, akkor az lag, és ez az Omer számlálás 33. napja. Mi is ez az Omer számlálás? Szia-szia! Az Pesachtól kezdődik, és Sávótkor van vége. Ez mióta kimentek Egyiptomból, számolják minden évben a napokat, amikor Peszach második napjától kezdve, miután hozták az Omer áldozatot, akkor kell elkezdeni a számlálást, és a 49. nap után, az 50. napon van Sávót ünnepe. Sávót egyébként azt jelenti, hogy hetek, tehát számoltuk a heteket, és megérkezett ez a nap. Ugye, amikor először számolták így a heteket, akkor az utolsó napon megkapták a Tórát. Tehát ugyanezen a napon van a Tóraadás ünnepe is. És mindezeknek a kellős közepén van egy ilyen ünnep, ami nem olyan hivatalos, mint a Peszach vagy a Sávót. Nincsenek olyan szabályok, mint az ünnepeken. Nem megyünk el zsinagógába, szabad dolgozni, minden ilyen. Hanem valamilyen különleges nap, ez a Lagbaumer. De előtte, mielőtt lett volna Lagbaumer, ugyanezen a héten volt egy másik különleges nap, idén vasárnapon volt, vagyis tegnap előtt pontosabban, amit úgy hívtak, hogy Pesach Sheni, és ez is egy különleges nap. A Pesach Sheni az azt jelenti, hogy második Pesach. Mi ez a második Pesach? A második Pesach az egy második lehetőség azoknak, akik lemaradtak első körben a Pesachi áldozatról. Ez nem volt benne az eredeti micvába, hogy lesz egy ilyen lehetőség, hanem ez a nép kérésére történt, amikor jöttek azok, akiknek nem volt szabad áldozatot hozni Peszachkor, mert ők cipelték a sivatagba József csontjait, és ők nekik volt egy ilyen tumá, egy ilyen tisztátalanság, mert egy halott emberrel, ugye egy halott emberhez nyúltak, úgymond, voltak közel, és jöttek panaszkodni, mert ugye ahhoz, hogy egy tisztátalan ember tiszta legyen, tehát tahol, ahhoz van egy ilyen folyamat, ami egy pár napig tart, vagy legalább egy napig, este meg reggel, és panaszkodtak, hogy nekik nem lesz lehetőség a Peszachi áldozatot hozni, és akkor a Mózes fordult az Istenhez, és mondta, hogy van itt egy ilyen kérés. És az Isten kimondottan örült ennek a kérésnek, hogy nagyon jó, hogy ez őket érdekli, hogy ez őket zavarja, és emiatt adok nekik egy plusz lehetőséget, és pontosan egy hónappal később, tehát ha Peszachi áldozat Nisszán hónap 14-én van, akkor a második lehetőség egy hónappal később, Ijár hónap 14-én, és akinek valami ok miatt nem sikerült első körben, ő hozhatja a második körben. Ezen a napon, hála Istennek, nem kell újra kitakarítani az egész lakást, de szokás maceszt enni, hogy emlékezünk arra, hogy ez a második lehetőség. Szia Judit! Szia Anikó! Ez a második lehetőség a Peszachi áldozatra, ez a Peszach Sheni, ami volt vasárnapon. És ezután jön a Lagbaumer, amiről Mi ma lesz a nagy témánk. Mit is ünneplünk ezen a napon? Az OMER számlálás 33. napján. Mit ünneplünk? Először is a neve nem jelent semmit, tehát a nevéből fogva nem tudjuk kitalálni, hogy mit akar, mert csak olyan, mintha azt mondom, hogy március 15-e, és akkor mi van? Március 15-e. És hogy hívják az ünnepet? Március 15-e. Ez csak egy dátum. Tovább kell nézni, hogy akkor mi is történt ezen a napon. Igaz, hogy az OMER számlálás az egy elég pozitív dolog kell, hogy legyen. Várjuk a Sávot ünnepét, várjuk a tóraadást, de nagyon-nagyon sok évvel később ez egy elég tragikus idő lett, amikor volt a nagy talmudi bölcs, a Rabbi Akiva. Neki eleinte ő nem tudott egy szót se, ezt említettem idén, úgy rémlik. Nem tudott olvasni, nem tudott semmit. Elment Tórát tanulni, és lett belőle végül a legnagyobb talmudi bölcs az ő idejéből. Tehát tanult többet, és eljutott arra a pontra, hogyha volt bármilyen kérdés, hogy nem tudták biztosan, hogy akkor ez így van, vagy úgy van, akkor a Rabbi Akiva volt a legmagasabb szint, a legnagyobb rabbi. És neki volt 24 ezer tanítványa. Most a tanítványai között volt egy kellemetlen szituáció, mert hogy ők annyira szerették egymást, és ezt a Lubavitchi Rebbe magyarázata alapján mesélem, mert az egyszerű magyarázat az az, hogy nem tisztelték egymást, ez egy rossz dolog, és mivel ők rabbik voltak mind, és magasabb voltak az elvárások, ezért a büntetés is tehát az elvárásokhoz képest van, és ezért a cádikokkal, a jámbor emberekkel, azok az emberek, akik úgymond magas szinten vannak a Tóra szempontjából, ővelük az Isten sokkal szigorúbb. És az annyi van írva, hogy nem viselkedtek tisztelettel egymással szemben, és kitört egy botrány, ami mondjuk tényleg a Covid-ig nagyon nehéz volt megérteni, hogy hogyan lehet, hogy milyen vírus tud ez lenni, ami ennyire gonosz volt, de sajnos most már kicsit jobban el tudjuk képzelni. Kitört egy botrány közöttük, és mind meghaltak. Majdnem mind, kivéve 5 darab tanítvány, aki maradt. 24 ezerből. A Lubavitchi Rebbe magyarázata alapján, nem csak sima, nem tisztelték egymás dolog volt itt, hanem egy picit annál mélyebb, vagy legalább van valamilyen magyarázat hozzá, hogy ez miért volt. Ez úgy indult, hogy szerették egymást. És nagyon fontos volt nekik, hogy ne csak én értsem, amit a rabbi tanít, hanem a barátom is. Az volt a hibájuk, hogy ahelyett, hogy elfogadták volna, hogy más valaki máshogy fogja érteni azt, amit a rabbi mond, és lehet, hogy máshogy fogja magyarázni, máshogy fogja értelmezni. Mindegyik azt hitte, hogy az ő megértése bármilyen témáról az a legjobb, az az egyetlen, ami jó, és annyira szerette a barátját, hogy nem tudta csak ott hagyni, és azt mondani, kit érdekel, hogyha te nem érted, hanem annyira szerettem, és annyira szeretném, ha ő is értse, és ezért még egyszer vitatkozni fogok vele, hogy nem jól értetted, és még egyszer el fogom magyarázni, és nem fogadták el egymás véleményét. Tehát nem adtak helyt ahhoz, hogy több ember többféle módon tud gondolkodni. Úgyhogy alapszinten szeretet volt köztük. Tisztelet nem volt köztük. Nagyon szerették egymást, de nem tudták megtisztelni egymást. Nem tudták megadni azt a space-t, hogy én egy ember vagyok, ő egy ember, lehet, hogy én így fogom érteni, szia, és valaki más úgy fogja érteni. Úgyhogy ez volt pontosan a problémájuk a Rabbi Akiva tanítványainak, és emiatt jött ez a nagyon nagy tragédia, ami tényleg szerintem abban a napokban volt addig a legnagyobb tragédia, amit a zsidó nép bármikor átért volna. El tudjuk képzelni, milyen, hogy nézett ki egy ilyen dolog. Nem emlékszem, egyszer valaki kiszámolta, hogy hány temetés volt naponta. Tehát ha 24 ezer ember 33 nap alatt meghal, akkor az naponta, nem emlékszem, hány darab temetés. Tehát tényleg nagyon-nagyon tragikus volt az egész. És mi történt Lágbaumer napján? Lágbaumer napján lett vége ennek a pandémiának, ennek a dolognak, és emiatt ez egy boldog nap lett most. Tehát emiatt minden olyan gyászos hagyomány, amit betartunk Pesachtól kezdve Lágbaumerig, az megszűnik ezen a napon, és nagy boldogság van. Milyen dolgok vannak, például élő zenét nem szoktunk hallani, esküvőket nem szoktunk szervezni, hajat nem szoktunk vágni. Vannak ilyen kimondottan gyász, ilyen hagyományok, amik kimondottan a gyász időszakra vannak leírva, és ezeket a hagyományokat az egész zsidó nép betartja ezekben a napokban. Mi történik Lágbaumer után? Tehát ezen a napon, Lágbaumer napján lehet zenét hallgatni, lehet esküvőket szervezni, minden, ami buli és jó. De az askenazi közösségben Lágbaumer után is újra betartjuk ezeket a hagyományokat egészen Sávoltig, mert van egy vélemény, hogy a dátumok, tehát az, hogy 33 nap alatt haltak meg, az adott, csak az, hogy pontosan az Omer számlálás első felébe vagy második felébe volt, az nem olyan 100%-osan biztos, de mondjuk a szfárdi közösségekbe a Lágbaumer naptól kezdve teljesen megszűnnek ezek a gyász hagyományok. Úgyhogy ez az első oka annak, hogy nagy ünnepség van Lágbaumerkor, ez egy nagy megkönnyebbülés volt a zsidó népnek, hogy hála Istennek vége ennek a tragédiának. Már tényleg, amikor benne van az ember, akkor nem tudja, hogy mikor lesz vége, hogy lesz vége, hol lesz vége. Úgyhogy ez egy nagyon nagy dolog volt számukra. Most tekerünk előre egy pár évet. A Rabbi Akiva maradt 5 darab tanítványjal, és velük próbálta újra építeni az egész Tóra tanulást a zsidó népbe. Ez az 5 tanítvány közül volt egy nagyon ismert tanítvány, akit úgy hívtak, hogy Rabbi Simon. Pontosabban Rabbi Simon Bar Yochai, vagyis Rabbi Simon Yochai fia. A Rabbi Simon egy nagyon szuper tanítvány volt, és ő kimondottan a misztikus kabala tanításokatban volt úgy nagyon tudatos, és ő volt az egyik tanítvány, akinek a segítségével újra építette Rabbi Akiva a Tóra tudást a zsidó népen belül. Most a Rabbi Simonnal történt egy olyan történet, hogy egyszer ült és beszélgetett a társaival, más rabbikkal. És nem sima témáról beszélgettek, pont a rómaiakról volt szó. És arról beszéltek, hogy a rómaiak milyen sok dolgot építettek Izraelbe, ők voltak akkor ott a királyok, úgymond. És az egyik rabbi azt mondta, hogy ez a sok híd, és ez a sok épület, amit építenek, ez nagyon jó, és fejleszti az országot. A második rabbi csendben volt, nem mondott semmilyen véleményet, és a Rabbi Simon pedig azt mondta, hogy nem, ő nem ért ebben egyet, ez nagyon rossz, ez egyáltalán nem a zsidó nép javára van építve, hanem mind csak a saját érdeküket szolgálja, és hogy ez tragédia nekünk, nincsen nekünk szükség rá, nincsen nekünk szükség rájuk, se a hidaikra, se az épületeikre, inkább menjenek el. Kb. Ilyesmit mondott. És amit nem vettek észre, hogy valaki kihallgatta ezt a beszélgetést, és elment mesélni a királynak, császárnak. És az volt a döntés, hogy az, aki dicsérte, az kapjon arany, ezüst, ajándékokat, aki csendben volt, az legyen kirúgva a városból, És szia, és a Rabbi Simont pedig meg kell ölni. Hát természetesen a Rabbi Simon elmenekült, és bujkált az erdőben egy kis zsinagógába, ahol a felesége hozott neki ennivalót, és ott bujkált együtt a fiával, együtt tanultak Tórát. És így működött egy ideig, amíg látták, hogy a rómaiak nem adják fel a keresést, Ciadina, nem adják fel a keresést, és érezte, hogy a veszély nagyobb és nagyobb, minél több idő telik el, hogy nem találják, annál jobban keresik és keresik, és eldöntött, hogy el kell mennie bujkálni egy olyan helyen, ahol senki se fogja tudni, hogy hol van, még a felesége se, mert ugye a felesége után a feleségét lehet követni, tehát az, hogy ő egy zsinagógába bujkál, és a felesége hoz neki ennivalót, az egyáltalán nem a legbiztonságosabb dolog, és eldöntött, hogy elmegy bujkálásba egy olyan helyen, ahol senki se fogja tudni, hogy hol van, senki se fogja tudni látogatni, és így lesz a legnagyobb biztonságban. Mi a veszélye ennek? Ugye, hogy nincsen kapcsolata a külvilággal, és mindjárt elmesélem, hogy emiatt ugye nem tud eljutni hozzá semmilyen hír, és kiment a hegyekbe a fiával, és találtak egy kis barlangot, és eldöntötték, hogy ott fognak bujkálni. Van egy barlang Izraelbe, amiről azt gondolják, hogy valószínűleg ez az a barlang, ahol bujkált Rabbi Simon. Ugye én mindig elképzeltem egy ilyen sima, nem tudom, kicsit hegyes, de elég sima, és akkor egy ilyen nagy nyílás, és akkor ott egy ilyen óriási barlang. Teljesen máshogy kell elképzelni, úgy kell elképzelni, hogy így hegyek, és így az egész között így hirtelen látsz egy ilyen nyílást, amit másik oldalról észre se vennél, és ott egy nagyon pici kis barlang van. És oda mentek be Rabbi Simon és a fia, és az Isten csinált nekik egy különleges csodát, hogy amikor felkeltek reggel, és elkezdtek ennivalót keresni, azt látták, hogy nem messze tőlük, egy éjszaka alatt ott termett egy Szent János kenyérfa, ami egyébként, nem tudom, 70 éven keresztül kell, hogy nőjön addig, míg van gyümölcse, stb. Tehát különleges csodát csinált nekik az Isten, és egy folyó, ami hirtelen arrafele folyt. És így volt Szent János kenyér enni, és víz inni. És ebből éltek nagyon-nagyon sok éven keresztül, és ott ültek, és tanultak Tórát, leginkább Kabalát. Ez volt nekik a Rabbi Simonnak, ez volt a nagy témája, amiben ő leginkább szeretett, és nagyon profi volt minden ilyen kabalisztikus tanításba, és miközben ott ültek a barlangba, megírta a Zohár könyvét, azt hiszem, hogy ott írta a barlangba, vagy legalább összefoglalta, és azt csinálták, ugye, hogy nem akarták, hogy a ruhájuk tönkre menjen, ezért levették a ruhájukat, és beleásták magukat a földbe, hogy ne legyenek meztelenek, és úgy ültek és tanultak az egész héten, és amikor eljött a Sábesz, akkor Sábátra felvették a ruhájukat, és így éltek és tanultak 12 éven keresztül. Képzeljétek el, ugye teljesen el voltak különülve a világtól, ki voltak kapcsolódva minden fizikai dologtól, munka, család, ház, gond, bármi, ami az embernek úgy feladat az életébe, nekik teljesen nem volt semmi ilyen, hanem csak ültek és tanultak, és tanultak, és tanultak. 12 év után meghalt a római császár, ez az ember, aki meg akarta ölni Rabbi Simont, és ebben a pillanatban ez a halálítélet megszűnt. Csak hogy senki se tudta, hogy hol van a Rabbi Simon, és senki se tudta neki elmesélni, hogy vége lett ennek a halálítéletnek, és hogy kijöhet. És ezért nem volt semmilyen kommunikáció, és az Isten nek bele kellett avatkoznia, és leküldte Eliahu profétát, és az Eliahu ott állt a környéken, és kiáltott, ki fog szólni Rabbi Simonnak, hogy meghalt a római császár, és kijöhet a barlangból? Ki fog szólni Rabbi Simonnak, hogy meghalt a római császár, és kijöhet a barlangból? És ezt hallották, és akkor megértették az üzenetet, összeszedték a cuccaikat, és elindultak. Elindultak hazafele, és az úton, képzeljétek el, hogy ilyen teljesen spirituális világban voltak, teljesen nem voltak hozzászokva már a mindennapi élethez, és hazafele hirtelen láttak egy embert, aki dolgozik a mezőbe. És a Rabbi Simon abban a pillanatban, 12 év után teljesen rosszul lett. Milyen dolog ez, hogy egy zsidó áll és dolgozik a mezőben? Menjen Tórát tanulni? Milyen dolog ez? És ránézett, olyan mérges volt, hogy és a Rabbi Simon olyan magas szinten volt spirituálisan, hogy mivel 12 éve már csak spirituális világokba járt, hogy csak a nézetétől kijött egy ilyen tűz, és megégette ezt az embert. És akkor nagyon mérges lett rá az Isten, és visszaküldte a barlangba egy évre, hogy most, akkor egy éven keresztül készüljön arra, hogy kimenni a rendes világba. Tehát nem csak saját tanulást végezni, hanem oké, ez mind a spirituális világokba érvényes, most készülj arra, hogy ki fogsz menni a barlangból, és ott rendes emberek élnek a fizikai világban, csinálják a dolgukat, készülj fel erre, mert a fizikai világban fizikai életet élünk. És akkor visszamentek a barlangba egy 13. évre, és arra, szia Kriszta, arra készültek, szia, hogy ki tudjanak menni a barlangból, és amikor másodszor kijöttek a barlangból, pont egy pénteki nap volt, és hazafele találkoztak még egyszer egy olyan emberrel, aki a mezőn dolgozott, és volt a kezébe két mirtusz levél ág, mint egy csokor, csak egy nagyon szerény kis csokor. És Rabbi Simon megkérdezte, hogy mi ez a csokor, és azt mondta, hogy ezt hozom haza szombat tiszteletére, hogy legyen nálunk otthon az asztalon. És mondta Rabbi Simon, és miért pont kettő darabot hoztál? És azt mondta, azért, mert a szombatról két parancsolat van, Shamor és Zachor. Vigyázz rá, és emlékezz. Tehát vigyázni kell a szombatra, és emlékezni, hogy az Isten hat nap alatt teremtette meg a világot. És a Rabbi Simonnak ez nagyon tetszett, mert akkor végre leesett neki, hogy minden, ami a Tóra és a spirituális világ, az érvényes, de megvan az út, hogy ezt a fizikai világba hogyan kell behozni és megélni. Például ez az ember a mezőn dolgozik, ez a munkája, természetesen csinálnia kell, és hogyan tudja ezt felemelni valamilyen spirituális szintre, hogy hazahozza ezt a csokrot sábát tiszteletére. És akkor így lett béke a Rabbi Simon és a rendes emberek között, miután 13 éven keresztül a barlangba bujkált, és hazaérkezett, és elkezdett tanítani még egyszer, csak most még, ugye, mivel 13 évig csak tanult és tanult, még magasabb szinten volt az összes tanítása, és nagyon sok ilyen kabbalisztikus tanításai voltak. És akkor ugye teltek múltak az évek, amíg el nem jött az a pillanat, hogy a Rabbi Simon idős volt, és érezte, hogy az élete vége fele jár. És akkor összeszedte a tanítványait, és azt mondta nekik, hogy van egy különleges kérése. Tudja, hogy a napokban valamikor el fog hunyni, tehát a lelke vissza fog menni az Istenhez. De van egy különleges kérése hozzájuk. Ugye mindenki hozzá van szokva, hogy ha valaki meghal, akkor az egy nagyon szomorú dolog. És azt gyászoljuk, és nagyon szomorúak vagyunk. Ő egy különleges kéréssel jött a tanítványaihoz, hogy ő azt szeretne, hogy azon a napon, amikor ő meghal, akkor ne gyászolják, hanem inkább ünnepeljék. Ünnepeljék azt az életet, amit élt. Ünnepeljék azt a sok jó dolgot, amit csinált a világon. Ünnepeljék azt, hogy a lelke most visszamegy az Istenhez, és egy magasabb helyen lesz. Ami ugye pont a magasabb nézet az életre. Tehát a spirituálisabb. Ugye mi, fizikai emberek, nekünk ez egy szomorú dolog, de ha valaki egy elég magas szinten van és belegondol, akkor igen, ez egy jó dolog, hálásak vagyunk, hogy egy ilyen gyönyörű életet élt, és örülünk neki, hogy most egy még jobb helyre jutott. Úgyhogy ez egy kimondottan egy kérés volt a tanítványaitól. És azon az utolsó napon, amikor az utolsó lehetősége volt tanítani a tanítványait, akkor rengeteg-rengeteg új tanítást adott nekik, ilyen utolsó pillanatba, és azt mesélték, hogy volt egyfajta spirituális tűz az ágya körül, amit láttak, és amikor elhunyt, akkor ez pont Lagbaumer napján volt. Tehát pont ez a nap, ami holnap este fog kezdődni, mert mindig este kezdődik a nap, és csütörtökön fogunk ünnepelni. Tehát először is ezen a napon vége volt annak a pandémiának, amiben a Rabbi Akiva tanítványai meghaltak. És a másik dolog az, hogy a Rabbi Simon, az egyik megmaradt tanítvány, pont ezen a napon hunyt el. És pont azt kérte, hogy igenis legyen nagy ünneplés. Hogyan szokták ünnepelni ezt a napot? Az első dolog, amit mindenki tud, vagy sokan tudnak, az a tábortűz. Főleg este, de lehet nappal is, nincsen erről kimondottan előírás, ez inkább egy hagyomány, és ezzel emlékezünk arra a tűzre, ami volt a Rabbi Simon körül, azon az utolsó napon, és ez a tűz a kabala tanításait is képezi, ami rengeteg fényt hoz a világba, és pont ezt csinálta a Rabbi Simon az élete alatt, hogy rengeteg fényt hozott a világba a tanításai által. Úgyhogy ez az első dolog. A második dolog az, aki Izraelben van, az tudja, hogy a Rabbi Simon sírjához kiszoktak menni nagyon sokan ezen a napon. Azért különleges a Rabbi Simon, mert az összes féle zsidók közösségbe, a szfárdi, az askenázi, a haszid, a nem haszid, mindenféle közösségbe a Rabbi Simon egy nagyon tisztelt rabbi. Tehát vannak olyan nagyon nagy rabik, akik valamelyik közösséghez jobban tartoztak. A Rabbi Simon tényleg az egész zsidó nép vezetője volt. Tehát az egész zsidó nép, aki tud, az szeretne jönni Meronba, az a város, ahol el van temetve. Sajnos tavaly volt egy óriási tragédia Meronba, mert olyan sokan voltak, és olyan, ugye szűk a hely, ez régi építésű. Nem is volt építve soha rendesen, hanem csak úgy, ahogy van, pont ide valaki épített egy házat, oda valaki épített egy házat, minden megmaradt úgy, ahogy volt régen. És sajnos történt egy olyan, hogy nagyon sok ember próbált, pont vége volt egy ilyen ünnepségnek, egy nagy tábortűznek, sok éneklés és minden, és mindenki elindult, és volt egy ilyen nagyon szűk, Sziadori volt egy ilyen nagyon szűk átjáró, és elkezdtek ugye picit tolakodni, picit jobban tolakodni, és akkor már volt egy ilyen hullámreakció, amit már nem tudtak abba hagyni, hogy még jobban tolakodni, még jobban, és akkor elkezdtek elesni egymás felett, és sajnos ebbe nagyon sokan meg is haltak. Tehát ez egy elég komoly tragédia volt, ami tavaly történt, úgyhogy idén már nem olyan sokan lesznek Meronba ezen a napon, mert a legfontosabb dolog minden felett a zsidó vallásban az a biztonság. A mi testünk, a mi életünk, a mi lelkünk az egy ajándék az Istentől, és muszáj rá vigyázni, mert nem kaptunk választási lehetőséget ebben a szempontból, hogy mikor szülessünk, az van írva, hogy az akaratod ellen születsz, és az akaratod ellen halsz meg. Az életünk az Isten döntése, mikor kezdődik, mikor van vége, és ezt mi nem vehetjük kézbe, és emiatt ez az egyik dolog, hogy nem csinálhatunk semmi veszélyest. Úgyhogy idén nagyon-nagyon-nagyon összeszedték magukat, és úgy olvastam legutóbb, hogy jegyeket is kell venni, hogy ha valaki fel szeretne menni a hegyre, mert ez egy hegyen van, Úgyhogy ez a hagyomány Lágbaomerkor, hogy felmenni Méronba, és ott imádkozni a Rabbi Simon sírjánál, ez sajnos egy picit csökkenni fog. Már nem olyan sokan tudnak oda kimenni, de mindenképpen mindannyian ott szeretnénk lenni, ha lehettünk volna. Külföldről is szoktak jönni, ez egy nagyon... Tényleg én voltam ott kisebb koromban, és itt tényleg nagyon-nagyon nagy ünnepség, és rengetegen jönnek, és buszok, és mindenki utána felsétál a hegyre, mert van ott olyan hely, ahol már a busz nem fér oda, és tényleg végtelen mennyiségű ember, úgyhogy ez, és nagyon nagy a boldogság. A tánc, a zene, tehát tényleg nagyon különleges. Úgyhogy ez sajnos kicsit kisebb lesz idén, de amit muszáj, azt muszáj. Aztán van még egy hagyomány ezen a napon, Lágbaumer napján, ami a nyíl és az íj gyakorlása. És ez úgy történt, hogy miért, honnan keletkezett egyáltalán ez a hagyomány, szia Nóra, hogy... kezdjük úgy, hogy a Noé bárkájába, amikor a Noé kijött a bárkájából, akkor az Isten eldöntötte, hogy még egyszer nem fog egy ilyet csinálni, mert nem tudja tönkre, nem helyes még egyszer tönkretenni a világot, és el kell fogadnia, hogy az embert egy rossz ösztönnel is teremtette, és hogy ez egy életre szóló munka, és hogy nem mindig fog helyesen választani, és az Isten eldöntötte, hogy biztos, ami biztos, ilyet még egyszer nem fog csinálni. És helyette megtett egy ígéretet a Noénak, és az egyik dolog volt a szivárvány az ígéreten belül. Mi volt a lényege a szivárványnak? A szivárvány az, annak az volt a lényege, hogy ez egy ilyen jel az Isten és a Noé között, de nem csak azt jelenti ez a jel, hogy evel a jellel ígértem, hanem azt is magyarázzák a kommentátorok, hogy ez azt jelenti, hogy ha bármikor van szivárvány az égben, akkor ez azt jelenti, hogy az Isten mérges, de visszafogja ezt a mérget, és nem fog semmi rosszat csinálni, mert megígérte a Noénak. Ezért van egy olyan szokás, hogy ha látunk egy szivárványt, akkor nem mutatjuk másoknak, mert ez nem egy teljesen pozitív jel a szivárvány. A szivárvány azt is jelentett, hogy az Isten valami miatt mérges, de visszafogja. Úgyhogy ez volt ez a szivárvány, és ami érdekes, hogy a Rabbi Simon egész élete alatt egyszer se volt az égben egy szivárvány. Miért? Mert a Rabbi Simon egy olyan jó ember volt, és egy olyan magas szinten volt, hogy ha elképzeljük a mérleget a jó és a rossz között, akkor olyan sok jót hozott a világra, hogy mindig kiegyensúlyozta a rosszat, és sohasem jutottunk el egy olyan pillanatra, hogy az Isten elég mérges legyen ahhoz, hogy kitegye a szivárványt. Úgyhogy, és ez csak a Rabbi Simon élete alatt volt, és ahogy elhunyt, visszajöttek a szivárványok. És emiatt emlékezzünk erre azáltal, hogy játszunk. Nem játék a nyíl, de gyakoroljuk. Tehát nem állatokat keresünk, hanem célba dobás, ilyesmi. Csak maga a játék. Ezek az ilyen régi hagyományok. Egyébként még van egy pluszba, szia Éva, hogy mivel ugye nincs hajvágás 33 napon keresztül, ezért az szokott történni, hogy amikor megérkezik Lágbaumer napja, akkor több olyan fiú van, aki 3 éves lett ebben a nem tudom, hónap plusz alatt, és megérkezett a pillanat a hajvágásra, mert ugye a fiúk 3 éves korukig nem vágják a hajukat, és akkor a 3. születésnapján vágják először a hajukat. Ennek 2 oka van. Az egyik az, hogy az ember olyan, mint a kihádám, egyszerűen, de az ember hasonlít a fára a Tórában, és ez az egyik dolog, amit amivel összehasonlítjuk, hogy ha a fánál van egy olyan parancsolat, hogy 3 évig nem vágjuk le a gyümölcsöt, akkor a gyereknél se fogjuk vágni a haját, és kimondottan a fiúknál, azért, mert a fiúknak van itt a pajesz, az a két kis dolog, amit nem szoktak levágni, vagy vannak olyan, ahol kicsit hosszabb, és ezt a pajeszt csak akkor alakítjuk ki, csak akkor vágjuk le a körülötte lévő hajt, amikor eléri a nevelés korát, ami a 3 éves. Tehát addig még baba, és 3 éves kortól kezdjük el nevelni, és ez az egyik micva, amire megneveljük, hogy van egy olyan parancsolat, hogy a fejnek a sarkát úgymond, tehát innentől kezdve ezt a részt, nem szabad a férfiaknak levágni, ami pontosabban azt jelenti, hogy ha először is, hogy itt hagynak valamennyi hajt, így a, nem tudom, a fül fölött. És a másik dolog az, hogy azok, akik borotválkoznak, annak, azoknak, én nem értek a borotválkozáshoz, de van olyan, amivel szabad, és van olyan, amivel tilos borotválkozni. Úgyhogy ezt, aki borotválkozik, azt tudja. De a haszid körökben például egyáltalán nem szokták levágni a szakált, és ezért az csak úgy van, és abban nem kell külön foglalkozni. Szóval ezen a napon, Lagbaumer napján, mivel már egy egész hónapon keresztül vannak gyerekek, akik ünneplik a 3. születésnapukat, össze szokott gyűlni, főleg nagyobb közösségben, több gyerek, akinek hajvágást kell ünnepelni, és akkor ezen a napon, Lagbaumer napján szokták együtt ünnepelni, vagy valahogy megszervezni, és sokszor felszokták őket vinni Meronba, az ottani nagy ünnepséghez, és ott szokták vágni a hajukat. Én egyszer voltam egyébként egy unokatestvéremmel, nagyon sok évvel ezelőtt, 5. voltam pontosabban, először jártam Izraelbe a nagyszüleimmel és egy pár unokatestvérrel, és az unokatestvérem, akinek már volt gyereke, pont így volt neki, hogy a fia 3 éves lett pont ebben a hónapban, és akkor Amerikából jöttek Izraelbe, hogy Meronba lehessen megünnepelni a hajvágást, ez egy nagyon különleges dolognak számít, mindig van egy ilyen óriási csapat, rengeteg ilyen 2-3 éves fiú, ugye még amikor hosszú aljuk, akkor 2 évesnek néznek ki, és akkor együtt táncolnak, és tényleg nagyon-nagyon különleges. Ezek a hagyományok, amik nagyon sok éven keresztül vannak, az van írva, hogy a Baal Shem Tov ki szokta vinni a gyerekeket a mezőre, és ott szokta velük ünnepelni ezt a napot, és ott szokták gyakorolni a nyíl dobást, vagy nem tudom, hogy hívják. És ezt a témát, hogy a gyerekekkel megünnepelni ezt a napot, ezt a Lubavitchi Rebbe egy picit felemelte egy szintre, egy szinttel, mivel, hogy ez egy nagyon különleges nap, teljesen illik, hogy ezt valahogy megünnepeljük a gyerekekkel, és a Lubavitchi Rebbe ezt a gyerek programot bővítette, hogy csinált egy hivatalos, úgy hívják héberül, hogy tahaluha, angolul úgy szokták hívni, hogy parade, magyarul a legjobb fordítás az a felvonulás. Az a lényeg, hogy egy nagy ünnepség, ugye a Lagbaumer az hétköznap van, tehát nem kell betartani nem egy olyan ünnep, amikor vannak a parancsolatok, hogy mit tudom én, nem használunk telefont, nem gyújtunk tüzet, meg stb. Mondjuk a tűz az csak szombaton van, de tényleg olyan, mint a hétköznap. Tehát ez csak egy ez egy különleges nap, a hétköznapon belül nem egy ilyen hivatalos ünnep, és ezért van lehetőség ilyen dolgokat megszervezni mikrofonnal, buszokkal, bejönni egy helyről a másikra, mit tudom én, ilyen teherautókat vezetni, tehát minden ilyen dolog, ami egy tórai ünnepen tilos lenne, ezen a napon szabad, és különlegesen azért, mert elég gyakran előfordul, hogy ez a nap pont vasárnapra esik, és akkor sok gyereknek, ugye a rendes iskolákban nincsen tanítási nap. Ez érdekes egyébként, a vallásos iskolákban a vasárnap az egy teljesen rendes tanítási nap, de ugye az összes világi iskolában a vasárnap ez egy pihenő nap, és ezért lehetett szervezni sok, hogy sok gyerek bejöjjön New Yorkba, ott, ahol a Rebbe volt, Crown Heights-ba, és csatlakozon ehhez a nagy ünnepséghez, ehhez a nagy parade-hez. És ennek igazából az a lényege, hogy olyan, mint amikor van egy kitüntetés, csak most egy pozitív. Pozitív, kimegyünk az utcán, és kihirdetjük büszkén, hogy zsidók vagyunk. Ez a nagy lényege, és ez egy egyébként nem egy teljesen eredeti ötlet, hanem ez egy folytatása annak, amit még annak idején szoktak csinálni, hogy a gyerekekkel valahogy ezt megünnepelni. És azt tanította a Rebbe, hogy ez egy nagyon különleges és szent dolog, olyan szinten, hogy amikor meg van szervezve ez a felvonulás, akkor a Rabbi Simon lelke is jelen van, csatlakozik, és olyankor ez egy nagyon különleges idő, tehát lehet imádkozni, ha valakinek valamire szüksége van, tehát ez egy tényleg nagyon magas szinten van spirituálisan ez a dolog. Pedig nem érezni, tehát nem Jom Kippur közepén állok a zsinagógába, hanem megyek az utcába gyerekekkel, és éneklünk, és stb. Tehát nem olyan a hangulat, mint valami nagyon komoly dolog, de azt tanította nekünk a Rebbe, hogy ez nagyon magas szinten van spirituálisan. És egyébként ez az egész ünnep, a Kabbala ünnepe, a misztikus tanításnak az ünnepe. Ezen a napon az összes generációba láttak mindig nagy sodákat. Az egyik legrégebbi irat, ami van ezzel a nappal kapcsolatban, a 15. vagy a 16. században lett írva, és ott írja, hogy szervezünk nagy ünnepségeket, tábortűzt, kimegyünk Méronba, és sok csodát láttunk, akinek nincs gyereke, az teherbe esik, aki beteg, az meggyógyul, tehát tényleg lehetett látni csodákat, tehát ez tényleg egy nagyon szent nap, és ami a mi generációnkban aktuális volt, az, hogy a Lubavitchi Rebbe ezen a napon nagyon sokszor megáldott házaspárokat, akiknek nem volt gyereke, mert ezen a napon tényleg egy különleges plusz energiája volt hozzá, a Rabbi Simon érdeme, és rengeteg olyan történet van, hogy Lágbaumer napján házaspárok, akik sok éven keresztül vártak gyerekekre, kaptak a Rebétől áldást, és meglettek áldva. Személyesen ismerek valakit, aki az anyukámnak volt kollégája sok évvel ezelőtt New Yorkba, aki rengeteg éven keresztül nem született gyereke, és elment Lágbaumer napján egy barátnővel, akinek ugyanúgy nem volt gyereke, személyesen ismerjük ezeket a családokat, és kiálltak a Rebbe háza mellett, és amikor a Rebbe kijött reggel, és beszeretett volna ülni az autóba, akkor ott álltak, és mondták, hogy Rebbe, kérünk áldást. És nem volt kiút, úgymond, tehát úgy álltak oda, hogy nem mozdulunk meg, amíg nem kapunk áldást, és tényleg a Rebbe megáldotta őket, és az mind a kettőnek született gyereke, az egyiket én nem ismerem személyesen, de az anyukám tudja, hogy ki, a másiknak született két pár ikre, és az egyik összeházasodott az én unokatestvéremmel, tehát tényleg személyesen ismerjük ezeket, és neki azt hiszem 20 év házasság után született először gyereke, és mindig nagyon boldogan meséli, hogy ugye volt ikerpár, fiú és lány, és két éve később még egy ikerpár, fiú és lány, és azt mondja, hogy az az idő, amikor tolta az iker boldogabb napjai az életében. Úgyhogy ha keresnénk egy kapcsolatot Lágbaumer és a nők között, ez nagyon érdekes, mert a Lágbaumer van egy nagyon különleges, hogy még itt vagytok. Direkt kikapcsoltam a wifi-t, mert tudtam, hogy problémát szokott okozni, és valahogy visszakapcsolt magától. Szóval a Lágbaumernak van egy nagyon különleges hangulata, nagyon nem hasonlít a többi ünnepre, mert ez egy sima hétköznapon történik, és a Kabbala, a misztikus tanítások ünnepe, de ami érdekes, hogy ha a Purim és a Pesachnak nagyon könnyű megtalálni, hogy mi a kapcsolata a nőkhöz, akkor a Lag BaOmernak nincsen valami ilyen egyenes kapcsolata kimondottan a nőkhöz, hanem ez az egész nép ünnepe, férfiak, nők, gyerekek egyaránt. Úgyhogy kerestem, hogy mi a különleges kapcsolat a Lag BaOmer és a nők között. Nem találtam tényleg semmi olyat, ami kimondottan a nőké. Az egyetlen dolog ugye ez, hogy azoknak a családoknak, akiknek nem volt gyereke, ezen a napon szoktak kapni különleges áldást, az valami, ami mindig a nő szívén van legerősebben, úgyhogy ez egy ilyen kapcsolat a nőkhöz. És maga az, hogy a misztikus tanítás, a valami, ami spirituálisabb, mindig azt tanuljuk a Kabbalában, hogy minden, ami spirituálisabb, az jobban kapcsolódik a nőhöz. A nő spirituálisabb maga, mint ember, és így is van tekintve. Tehát sok olyan dolog különbözik a férfi és a nő között, mert a nőnek van egy ilyen egyenes kapcsolata az Istenhez a szívéből. Nincsen szüksége, hogy most csináld ezt, csináld azt, fuss a zsinagógába, vedd fel a kipát, rakd fel a tfilint, ahhoz, hogy érezze ezt a kapcsolatot, hanem neki így automatikusan megvan, úgyhogy ez is egy a női, tehát nagyon kapcsolódik a női stílushoz, de még egyszer egy különleges kapcsolat lágva, amit a nők között nem találtam. Ha valaki talál, írjatok, meséljetek, majd jövő héten akkor bepotolom. És igazából ennyi a Lag BaOmer ünnepével kapcsolatban. Köszönöm mindenkinek, aki részt vett. Annak ellenére, hogy kedden tartottuk, látom, hogy sokaknak pont a ked jó volt. Remélem, hogy azoknak is tanítottam valami újat, akik már ismerik a Lag BaOmert, és további jó estét kívánok mindenkinek, és akkor jövő héten elvileg rendesen szerdán fogunk tanulni tovább a Eset Chailból. Jó éjszakát kívánok, és ennyi. Boldog ünnepet!